Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Szeretett nyájunk, Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Énekelt a Corona Tissa olasz férfi kar. Orgonán közreműködött Giacomo Bonutti. Vezényelt Luca Bonutti. A közvetítés technikai lebonyolításában Fehér József és Kovács Krisztina vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Töretlen a szép kártyák népszerűsége, ezt a legfrissebb adatok is alátámasztják, hiszen ebben a hónapban csak nem 59 milliárd forintot költöttek már el a kártya tulajdonosok. Szakértők úgy becsülik, hogy az idei évre tervezett 2,5%-os gazdasági növekedés egyik hajtómotorja a turizmus, és ezen belül is a szép kártya lesz. A munkaadók is kedvelik a szép kártyát. Január és március között a feltöltések összértéke meghaladta a 100 milliárd forintot, ami több mint 20%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Magyar Gyógyszerészkamara tiltakozása ellenére a belügyminiszter rendelete szerint nem lesz kötelező a gyógyszerész jelenléte a kisebb patikák üzemeltetéséhez, írja a hvg.hu. Májustól az is elég lesz, ha telefonon adnak tanácsot a szakemberek. A rendelet értelmében a közforgalmú fiók és kézi gyógyszertárak és intézményi gyógyszertárak nyitvatartási idejében elég lesz, ha csak a gyógyszerkiadó szakasszisztensek dolgoznak. Őket telekommunikációs eszközökön keresztül irányítják szakmailag a gyógyszerészek. A gyógyszerésznek 15 percen belül kellene elérhetőnek lennie, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása pedig a gyógyszertár működtetőjének feladata. Egyre több úgynevezett kamucsomagot kézbesítenek országszerte. A csalók üres dobozokat vagy értéktelen árukat küldenek ki, és abból próbálnak meggazdagodni, hogy az emberek utánvéttel fizetnek. A Magyar Postához is sok ilyen bejelentés érkezik. A posta elhatárolódik a kamucsomagok tartalmi ellenőrzésének felelősségétől, közölte a vállalat. Kiemelték, hogy a Magyar Posta ZRT nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja. A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni. Május 8-án Magyarországra látogat Xi Jinping kínai elnök. A tárgyalásokon főként gazdasági együttműködésről lesz szó, hangzott el a kormányinfón. Kínai elnök 20 éve nem járt Budapesten. A nemzetgazdasági miniszter személyesen is közölte a benzinkutak tulajdonosainak képviselőivel, hogy a kormány két hetet ad, hogy a KSH által meghatározott régiós átlaghoz igazítsák áraikat. Nagy Márton a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőit fogadta. Azt mondta, hogy a két hét letelte után a kormány újra megvizsgálja az ügyet, és ha nem teljesülnek az elvárásai, akkor szabályozni fogja az üzemanyagárakat. Nagy Márton szerint a dízel 10, a benzin 27 forinttal drágább a régiós átlagnál. Azt kéri a NAV, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Az SZJA bevallási tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani. A jóvá nem hagyott tervezetek, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV webes SZIA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék el az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szelet élénk, főként az Északnyugat-Dunántúlon erős, egy-egy helyen viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Késő estére 14-18 fokig hűl le a levegő.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Erdei László rendőrt, aki mindemellett stílusosan az Erdei Banda zenekar vezető prímása is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Én köszönöm a meghívást. Nagy örömmel jöttem, nagy örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak.
Mert hogy egy különleges ember Ön, két szakmája, két hobbija is van, és erről beszélgetünk majd az előttünk álló jó néhány percben. Kezdjük a portréműsort és a beszélgetést hol máshol is, mint a gyermekéveknél. Milyen családba született Ön bele?
1967-ben születtem, Hajdúnánáson.
Akkor szüleim, hajdúsági ember.
Hajdúsági gyerek vagyok, igen. Szüleim munkás emberek voltak. Édesapám abban az időben a téglagyárban dolgozott, édesanyám varrónőként, majd óvodában, dajkaként, onnan is jött nyugdíjba. Végül is oda jártam általános iskolába, és Hajdúnánásra, majd a gimnázium évek is ott zajlottak. Van egy öcsém, ő szintén ott tanult Hajdúnánáson. Ő jelenleg a kereskedelemben dolgozik. És szintén itt él Egerbe, úgyhogy érdekes a sors, mert ugye mindig ide jártunk Egerbe kirándulni, nagyon tetszett ez a vidék, és mindketten itt kötöttünk ki, mindketten egri lánykát vettünk feleségül, úgyhogy tehát itt élünk. Azóta is én 1996 óta, az öcsém meg pár évvel később költözött idő, úgyhogy lassan nem vagyunk gyütmentek, befogadtak bennünket, úgyhogy...
És most már Egerre meghatározó város lett az Önök életében.
Így van, és ugye itt fő tevékenységem az a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjában dolgozok, mint ügyeletes. 7,5 éve, de majd fog jönni egy váltás, amit említettem is korábban. Átkerülök majd a sajtó osztályra, és ott fogom a srácokat, illetve kolléganőt erősíteni. Úgyhogy ez egy érdekes váltás lesz, majd már izgatottan várom. Remélem, hogy megszabadulok az éjszakázásoktól.
Gyakrabban.
Igen.
Vendég lesz majd a Szent István Rádió hullámhosszain is, hiszen el kell mondani majd a legújabb információkat, sajtóközleményeket ismertetni a kedves hallgatókkal. Na de ne szaladjunk ennyire előre. A rendőrséghez került, mikor? Már a tanulmányok befejezése után egyből, és végigjárta Ön is azt a bizonyos ranglétrát?
Igen, 1986-ban szereltem föl rendőrnek a Budapesti Rendőrfőkapitányságra, és én is járőrként kezdtem. Majd lévén, hogy hajdúsági vagyok, azért hazahúzott a szívem, tehát Hajdúnánáson nem volt akkor lehetőség, és így kerültem Debrecenbe. Ott is először járőrként, majd körzeti megbízottként, majd nyomozóként tevékenykedtem. Úgy is kerültem át ide 1996-ba. Az egri kapitányságra, mint nyomozó. Tehát azt lehet mondani, hogy a rendőri pályafutásom gerincét a bűnügyi munka teszi ki. Vagyonelleni bűncselekményekkel foglalkoztam zömében. Majd 2012-ben kerültem a szabálysértés előkészítő csoporthoz, mint referens, és jelenlegi beosztásomba, ügyeletesi beosztásba pedig 2016. október. Mint ahogy mondtam is, közel 7,5 éve. Itt ügyeletesként tevékenykedek. Feladatunk ugye a társszervekkel összefonódva különböző bejelentésekre egységeket irányítani, illetve tartani a kapcsolatot velük. Tehát, hogyha van mondjuk egy baleset például, sajnos oda minden egységre szükség van, pláne hogyha beszorult, sérült van, mentősök koordinálják egyébként a mentőhelikopter, annak a leszállását biztosítani, útzár, helyszínelünk, összetett. Olyankor elég sok telefon van, akkor megy a zsongás az ügyeleten. Ugye ott vagyunk együtt, a mentősöket kivéve, az OMSZ az külön van, de a katvéd és a rendőrség az együtt. Úgyhogy olyankor nyüzsi van.
Milyen ez a rendőri munka? Milyennek mondható? Annak idején ön miért választotta ezt a hivatást és ezt a szakmát? Mert szerintem ezt a hivatást csak hivatásszerűen lehet végezni. Jól gondolom én ezt?
Igen, van benne igazság, bár nem tudom, hogy a jelenlegi, tehát most 2024-ben, tehát hogyha megkérdeznénk a fiatalokat, hogy mi motiválja őket, hogy rendőrök legyenek, nem tudom, hogy ez a hivatástudat vagy hivatásszeretet, ez megjelenne, hányan mondanák ezt, szerintem nagyon kevesen. Végülis én is egy véletlen folytán kerültem ide, tehát nekem se voltak ilyen vágyálmaim, hogy én majd rendőr leszek, vagy tűzoltó, vagy katona, vagy bármi. Mondjuk katona nem akartam lenni, de voltam ennek ellenére, Siklóson voltam határőr egyébként. Tehát egy ilyen baráti sugallatra, szüleim tudta nélkül küldtem el a jelentkezésemet, és akkor hát végigmentem minden, hát ami ezzel együtt jár, a fizikai, pszichológiai felmérőn, egészségügyi, és akkor fölvettek. Akkor már nem bánták a szüleim. És akkor ez így évről évre alakult ki.
De nem bánta meg, ha nem. Jelenleg is ebben a szakmában nem, dolgozik és tevékenykedik.
Egyáltalán nem bántam meg, ahhoz már elég sok időt eltöltöttem, hogy tehát így a rendőrségen belüli váltás az teljesen más, mint hogy egy másik területre. Úgyhogy jól érzem magam a bőrömben, mondhatjuk azt, illetve van két hobbim, ami végül is kikapcsol, egyik a országúti kerékpározás, a másik pedig lenne a zene.
Erről majd még beszélünk. Azt említette, hogy szakmai tevékenységének 80%-át a bűnügyi osztályon töltött el. Hát mi kimondani is olyan, úgy gondoljuk, hogy nehéz szakma, főleg a bűnügyi osztály a rendőrségen belül. Nem egy leányálom, amilyen problémákkal minden nap találkoznak ott. Voltak nagy kihívások, nehéz feladatok, emlékezetes bűnügyek, amelyeket sikerült megoldani?
Természetesen inkább azt mondom, hogy több volt a pozitív élmény, mint a negatív. Nyilván, mint minden terület, eleinte új, bárhová kerül az ember, úgymond kopaszként, kezdőként kezeli, de ahogy szokták mondani, a rutin és az évek, tehát minél több ügyjel találkozik az ember, csiszolódik kollégákhoz, számtalan házkutatás, számtalan kihallgatás, számtalan éjszakázás, számtalan több tíz órás buddogás egy-egy ügybe, szinte az egész csapat. Például, hogyha volt egy olyan, hogy lakásbetörés sorozat, meglettek az elkövetők, és akkor azok elmondták, hogy ő is ott volt, ő is ott volt, ő is ott volt, ő is, ide is betörtünk, oda is, tehát mire mindenkit összeszedtünk, ez tényleg egy ilyen több napos, milyen több volt. Talán ami így a munkából eredően, ami számomra annyira nem olyan szép, úgymond, a halállal való foglalkozás, tehát azt azért tényleg meg kell említeni, hogy azt meg kell szokni. Ami emlékezetes volt nekem például, az még Budapesten történt gyerekhalál, tehát ott azért az bejelentene a szülőknek, mikor várták haza a gyereket, hogy ne várják a gyereket, mert. Nos, volt egyébként egy kolléganő, nemrég lett rendőr, és egy önakasztott emberhez kellett neki kimenni, és hát nyilván felkészítik őket az iskolába erre, hogy mire számíthatnak, de azért ez úgy élesbe domborodik ki, és ő akkor eldöntötte, hogy ez neki nem. Úgyhogy ő már nem kollégánk azóta. Ezt nehéz. Tehát mikor bűnügyön voltam, rengeteg, ugye, mint szemlebizottság vezető jártunk ki helyszínekre. Ismerőst is helyszíneltem például. Feleségem, kolléganőjének férjét helyszíneltem. Tehát ezek olyan, jó, de ezen túl kell lépni, de idő. Van, aki ezt fel tudja dolgozni, van, aki nem. Ugye baleset helyszínen rengeteg halálesettel találkoznak, mindenféle fajta, fiatal, idős, családok veszítik életüket sajnos. De próbáljuk fölhívni mindenki figyelmét, a baleset megelőzés, ez nagyon fontos. Tehát, hogy óvatosan vigyázzunk egymásra, mindenkit hazavárnak.
Ezt mi is elmondjuk minden egyes útinform bejelentkezésnél és ismertetésnél. A bűncselekmények megoldása az egy sikerélmény. Hogyan éli meg a rendőr, amikor sikerül egy nagyon nehéz ügyet felgöngyölíteni, megtalálni a tetteseket és pontot tenni az ügy végére? Az milyen érzés volt önnek?
Az egy nagyon jó érzés, tehát az pláne, hogyha meg is vannak ellopott tárgyak, épségbe visszakerülnek, mondjuk egy autó, tegnap is történt. Ellopták az autó, délután meglett. Az jó, mert akkor szoktak jönni köszönő levelek, aki veszi a fáradtságot. Azok jól esnek, mert van a belső internetes oldalunk, azon megjelennek. Kis párhuzamot húzva talán olyan lehet, mint mikor egy orvos megmenti valakinek az életét. Tehát jó. Utána, hogy mi lesz a sorsa az ügynek, ugye ott még ott van azért az ügyészség bíróság, az bosszantó szokott lenni, hogyha nem olyan a végeredmény, amit mi elvártunk, de az már nem a mi asztalunk. Mi megtettük azt, ami a mi részünk, úgyhogy...
Sajnos a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények száma az nem csökken. Ezt ön is így látja?
Igen, de most ugye legfőképpen ez a kibertérbe került, tehát vannak az online csalások, most ugye egymást érik ezek a telefonos. 21-es számot ne vegyen föl senki, 21-es hívószámmal. Illetve adatainkat, személyes adatainkat, banki adatainkat tényleg senkinek ne adjunk ki. Tehát ez azt lehet mondani, hogy vannak a klasszikus vagyonelleniek is, de 2024-ben sajnos nagy térhódítással ez a online térbe tevődik át.
Igen, ezek a jó tanácsok, ezeket nem lehet elégszer elmondani. Ön is ismételje, legyen olyan kedves, mire figyeljenek oda a kedves hallgatók, mi az, aminek semmiképpen ne dőljenek be?
Vannak az unokázós, mikor fölhívnak valakit azzal, hogy az unokája, vagy gyereke, vagy bárki bajba került, mondjuk külföldön, és akkor ők majd óvaték ellenébe, majd megoldják ezt a problémát. Tehát senkinek ne utaljunk el pénzt semmilyen indokkal. Próbáljunk meg keresztkérdéseket föltenni, annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy tényleg a mi szerettünk hozzátartozónk van bajba, mert akkor már megdőlhet a történet. Illetve hát a banki adatok, tehát utána hiába fordulnak hozzánk, mert a sértettek zöme, hogy neki mi lesz a pénzével, tehát most a rendőrség biztos nem fogja visszaadni, tehát banki adatainkat, személyes adatainkat senkinek, semmilyen formába. Előre ne utaljunk senkinek, tudom, hogy vannak olyan felületek, de járjunk utána annak a webshopnak, annak a cégnek, hogy az mennyire megbízható, mert ugye ott meg egy kamu oldalra tudnak irányítani bennünket, és akkor ugrott a pénzünk, és utána marad a könnyeink törölgetése sajnos.
Térjünk vissza az ön személyes életéhez. Jelenleg akkor ügyeletesként dolgozik, és ahogy említette is, hát körülbelül egy hónap múlva a rendőrségen belül, de új pozícióba, új feladatkörbe kerül. Várja már nagyon ezt a váltást?
Igen, nagyon várom. Ez a tavalyi évben jött, ünnepek előtt, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy oda tudok kerülni, és azóta számtalan időpont volt, ami talán most ezzel a április időponttal realizálódik, és úgyhogy reményeim szerint áprilistól már tényleg a sajtósokat fogom erősíteni.
A legjobb forgatókönyvíró pedig a jóisten és az élet, mert egy picit már beletanul most, hogy riportot ad. Igaz, most saját magáról beszél és a saját életéről, de már gyakorlatot szerez, hogy hogyan és miként kell nyilatkozni, természetesen akkor majd a rendőrség által fontosnak vélt információkat kell majd közölnie. Életének másik fontos oldaláról is beszéljünk, erről a bizonyos zenélésről. Mikor jött létre az Erdei Banda, és mit lehet róla tudnunk?
Talán ott kezdeném, hogy 1973-ban kezdtem el a zenei pályámat, úgymond, de ugye még korábban is lévén édesapám harmonikán muzsikált, míg aktív volt, ők rengeteg lakodalomban muzsikáltak, tehát ők voltak az ős Erdei Banda, és akkor én valahogy nem a harmonikához, hanem a hegedűhöz vonzódtam, nem tudom miért, tehát már pici gyerekkoromban a két kukorica csutkát azt dörzsölgettem, úgyhogy láttak benne fantáziát, meg valahogy az úgy érdekelt. És akkor így kerültem a zenesuliba, természetesen, mint ahogy mindenki a szolfés, az nem volt a kedvencem. Drága jó Barkóczi tanár úr volt a tanárom, Isten nyugasztalja, meghalt szegény, ő Debrecenből járt ki, és akkor ugye klasszikus hegedűt tanultam, de mikor megérkezett, akkor teljesen mindig más zenét játszottam, és akkor mindig mondta, hogy Laci, az etűdöket, meg amit tudom én, miket kellett, vagy gyakoroltam én azt is, de nyilván nem olyan intenzitással, és akkor ez szépen így fokozatosan kialakult bennem, hirdetett, nem is tudom melyik évben a Farkas Ferenc Zeneiskola ilyen népzenei kurzust, ott a Szabó Attila volt a tanárom, ott egy ilyen két éves képzés volt, azt végeztem el, és akkor maradtam természetesen a népzenénél, különböző formációban muzsikáltam, és akkor a kisebbik lányom születésnapján 2018-ban alakult meg az Erdélyi Banda. Jelenlegi felállásban 3-4 éve muzsikálunk, hogyha elmondhatom, hogy kikkel.
Mindenképpen kik a tagok?
Andrássy Ferenc barátunk, Salgó Tarjáni, ő cimbalmozni szokott, de kiváló bőgős is. Jankura Miklós Misu barátom, ő ostorosan lakik, ő a brácsás a zenekarba, de ő a zenebohócunk. Ő cimbalmozik, bőgőzik, és akkor van a Fodor Bence, ő pedig lenn a bőgős a zenekarnak, én pedig hegedülök. És akkor stílusosan, amikor oda került a sor, hogy ugyan mi legyen a zenekarnak a neve, akkor mindenki erre szavazott, úgyhogy fönt vagyunk a Facebookon is, mint zenekar, úgyhogy különböző rendezvényeken szoktunk megjelenni. Hát nyilván, ami belefér a hivatásom mellett, mert azért az a fő. Tehát ilyen lelkes amatőrnek nevezzük magunkat. Mindenkinek van főállása, bár a Andrássy Feri Drass barátunk már nyugdíjas, de óraadó tanárként azért még tevékenykedik. Többieknek mindenkinek van, tehát ez egy nagyon jó kis hobbi, és kikapcsol.
És milyen zenét játszik az Erdélyi Banda?
Az Erdélyi Banda alapvetően autentikus magyar népzenét játszik. Kis-magyarországi határon túli, Kalotaszeg, Erdély, Magyarországon belül, bármi, Szatmár, Délalföld, Dunántúli.
Milyen gyakran találkoznak? Milyen rendszeresek a próbák?
Hát ez jó kérdés, a próbák az nagyon elenyésző. Ahogy Misu barátom szokta mondani, ilyen jelmezes főpróbákat szoktunk tartani a színpadon, vagy bármilyen rendezvényen. Tehát ha jön egy rendezvény, mint ahogy most is megyünk, majd hívtak bennünket, tavaly voltunk az első kolbásztöltő verseny, most a második lesz Nagyvisnyón, ott fogunk muzsikálni, ott inkább ilyen nótázgatás szokott lenni. Előtte a srácok azért előveszik a hangszert, legfőképpen én, és akkor mindenki azért átnéz különböző dolgokat, de próbálk úgy effektíve, lévén, hogy mi nem profi zenekar vagyunk, tehát nem ebből élünk, de ez nem azt jelenti, hogy azért úgy állunk ki a színpadra, hogy tehát nincs mögött tartalom.
Mert hogy a repertoár az nagyon fontos, és hogyha a kedves közönség még mondjuk kér is valamit, kíván is valamit, főleg, hogyha magyar nótáról van szó, akkor olyan jó, hogyha önök tudják ezt teljesíteni.
Így van, ezen szoktam mosolyogni, mert most nem tudom szám szerint, hogy nyilván nagyon sok tájegységet muzsikálunk, de nótából nem tudom hány száz nótát tudok, de ha odajön valaki egy pohár borral a kezébe, és akkor azt mondja, hogy ez húzd el, hogy, az biztos, hogy nem tudom. De akkor kisegítenek a többiek, vagy dúdold el, de természetesen megpróbáljuk mindenkinek az igényeit kielégíteni, hisz azért vagyunk ott. Jók szoktak lenni a visszajelzések, úgyhogy nyilván azért megyünk most Nagyvisnyóra is, hisz tavaly évben letettük a névjegyünket.
Akkor gondolom, hogy vannak felkérések is. Megtalálják önöket a különböző felkérések.
Igen, rendszeres, most már azt mondhatom, hogy rendszeres fellépői vagyunk a Hungarikum Pikniknek, Szépasszonyvölgybe. Már most is megkaptuk a felkérést, úgyhogy ott leszünk. Az egy nívós esemény, legalábbis számunkra, meg végül is gasztronómia, zene. Ha szép idő van, hát ugye tavaly szép idő volt már, amikor nem volt szép idő, hát akkor imádkozunk, hogy szép idő legyen.
Különösen érdekelne, hogy van-e kedvenc nótája, van-e kedvenc népzenéje, olyan dallam, amely mindig jó kedve deríti önt, vagy ami valami miatt különleges önnek. Van ilyen?
Van. A kedvenc tájegységem a kalotaszegi, arra feküdtem rá úgymond jobban. Ugye legényesek, nagyon szép hajnalik vannak, ilyen szívhez szóló, meg maga a táncrend, ugye, a Kalotaszegnek nagyon szép, gyönyörű dallamai vannak, nagyon szép a viselete a Kalotaszegnek. Nyilván nem emiatt szép a viselet, de maga a zene. Tehát az valahogy úgy közel áll hozzám. kedvenc nótám az a szép nótákat szeretem, több is van, de olyan, hogy kedvenc, azt most így nem tudnék egyet kiválasztani azok közül. Sőt, én olyan vagyok, mint édesapám, hogy 1 millió nótát ismer, de szövegét csak kevésnek. Úgyhogy énekelgetni is szoktam, vagy szoktunk, de inkább a Fodor Bence, aki a éneklése, hangulat teremti a zenekarba. Jó hangja is van, meg tényleg ő a frontember ilyen szempontból.
Egy kérdés erejéig beszéljünk még a családjáról is. Minden sikeres ember mögött azt mondják, van egy jó feleség, egy olyan háttér, aki hozzásegíti a sikerhez. Az ön esetében is elmondható mindez a biztos családi háttér?
Igen, maximálisan. 1996 óta vagyunk együtt. Van egy csodálatos lányunk, Boglárka, aki most fog végezni Budapesten a kommunikáció média tudományszakon, most éppen készül a vizsgáira. Mellette dolgozik, tanulás mellett, tehát összetudom egyeztetni a rendőri munkát, a zenét, tehát elfogadták azt, hogy lehet, hogyha most hétvégén otthon lennék, akkor menni kell zenélni, de azért megtaláltuk az egyensúlyt, tehát nincs az, hogy felboruljon. Mindig vannak közös programjaink is, úgyhogy nem közös nem. Nyaralások, wellness, tehát ez már ilyen tradicionális, januárban a születésnapom, téli wellnessezni szoktunk, úgyhogy vannak közös programok.
Elgondolkodott már azon is, megfogalmazta önmagának, hogy mi a szépsége az ön szakmáinak? Itt akár a rendőri hivatásra is gondolok, valamint a népzenélésnek. Mi jelenti az ön számára a szépségét?
Talán mind a kettőre igaz lehet az, hogy nyilván a zenélés a védek, nem? Szolgálok és védek, ugye ez a szlogenünk. Tehát az emberek figyelmét felhívni, illetve tényleg védeni, hogy ne legyenek bűncselekmények, vagy bármilyen cselekmények áldozatai. Hát a zene meg megint tényleg egy szolgálat, tehát bármilyen rendezvényen részt veszünk, akkor nyilván azért hívnak bennünket, hogy jól érezzék magukat. És ez olyan jó dolog, hogy tényleg mi teremtünk ott jó hangulatot, örömmel várnak bennünket, visszavárnak bennünket. Úgyhogy talán az is egy szolgálat, valamilyen formában, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést Erdei László rendőrnek, az Erdei Banda zenekarvezető prímásának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
És stílusosan fejezzük be beszélgetésünket a zenével, hiszen ha már ennyit beszéltünk az Erdei Bandáról, akkor zenéljenek nekünk a folytatásban most önök. Melyik felvételre is esett a választásra?
Mint ahogy korábban is mondtam, a kalotaszegi muzsika áll hozzám legközelebb, úgyhogy én egy kalotaszegi muzsikát választottam. Igaz, hogy nem a teljes Erdei Banda muzsikája, de nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Thank you.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa részt vesz a G7-ek mesterséges intelligenciáról szóló júniusi ülésén. Jó Krisztushoz tartozni és a katolikus egyház központjában lenni. Interjú Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a római nemzeti zarándoklatról. Egység Krisztusban Istennel. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára. Ferenc pápa részt vesz a G7-ek mesterséges intelligenciáról szóló júniusi ülésén. A Szentszék sajtóterme pénteken megerősítette, hogy Ferenc pápa felszólal a dél-olaszországi Puglia régióban szervezett G7 csúcson, amelyet a mesterséges intelligenciának szentelnek. A Szentszék Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentése után erősítette meg a Szentatya részvételét a június 13-a és 15-e között a puglyai Borgo Egnáciában tervezett csúcs találkozón. Ez az első alkalom a történelemben, hogy egy pápa részt vesz a G7-ek munkájában, nyilatkozta Giorgia Meloni. Hozzátette, hogy a pápa részt vesz a 7 legfejlettebb nemzet közelgő találkozójának vendégrésztvevői számára szervezett tájékoztató ülésen. Szívből köszönöm a Szentatyának, hogy elfogadta Olaszország meghívását. Jelenléte megtiszteli nemzetünket és az egész G7-et, fogalmazott Giorgia Meloni. Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány értékeli a Szentszék hozzájárulását a mesterséges intelligencia kérdésében, kiváltképpen a Pápai Életvédő Akadémia által is aláírt 2020-as római felhívás a mesterséges intelligencia etikájára című dokumentumot, egy olyan folyamatban, amely az algoritmus etika fogalmának konkrét alkalmazásához vezet, nevezetesen etikát adunk az algoritmusoknak. Meg vagyok győződve arról, hogy a pápa jelenléte döntően hozzájárul a mesterséges intelligencia szabályozási, etikai és kulturális keretének meghatározásához. Ezen a területen ennek a technológiának a jelene és jövője alapján ugyanis ismét megmérettetik a nemzetközi közösség képessége, hogy megtegye azt, amire egy másik pápa, Szent II. János Pál 1979. október 2-án az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez intézett híres beszédében emlékeztetett, tette hozzá Giorgia Meloni. A nemzeti vagy nemzetközi politikai tevékenység az embertől származik, az ember végzi és az emberért teszi, idézte az olasz miniszterelnök a lengyel pápát. Jó Krisztushoz tartozni és a katolikus egyház központjában lenni. Interjú Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a római nemzeti zarándoklatról.
Nagyon nagy örömmel, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Veres András püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét a Szent Péter Bazilikában.
Köszönöm szépen, és nagy örömmel vagyok itt Rómában, és örülök, hogy a Vatikáni Rádión keresztül szólhatok a magyar hívőkhöz.
Azt hiszem, elérkeztünk a magyar nemzeti zarándoklat csúcspontjához, hiszen nemrég tartotta meg Ferenc pápa az audienciát, amint egy 1200 zarándoknak. Püspök atyának most milyen érzések vannak a szívében?
Nagy öröm, hogy ennyien vagyunk, hiszen amikor októberben elkezdtük szervezni ezt a zarándoklatot Szent Atya engedélyével, akkor az apostoli háznak a felelős tisztségviselője azt kérdezte, hogy leszünk-e 400-an. Mert ha 400-an leszünk, akkor a Kelemen kihallgatási teremben elférünk, de annál többen leszünk, akkor hát a 6. Pál terembe kell menni. Akkor bátortalanul mondtam, nézze, most fogjuk elkezdeni a szervezést, de azt biztosítom önnek, hogy legalább kétszer, hanem háromszor annyian lesznek, mint amennyit ön sejt, és beigazolódott. 1200-os pont a háromszorosa a 400-nak, úgyhogy azt gondolom, hogy csak öröm lehet a szívünkben, hogy ennyien eljöttek erre az zarándoklatra. A Szent Atya szemmel láthatóan örült ennek a találkozásnak. Amikor októberben felvetettem ennek a kérését, akkor is lelkesen fogadta, és most a beszédében meg visszaigazolta, hogy ez a lelkesedés a magyarországi látogatásának az emléke elevenen él benne, és a magyar híveket nagy-nagy örömmel köszöntötte. Azt gondolom, hogy ez a Szent Péter utódához való hűségünknek egy olyan megerősítő eseménye tudott lenni, amelyre szükségünk van ebben a mai világban, és ahogy ő fejezte ki a végén, erősítsük iránta, vagy érte az imádságot, mert mondta, hogy ne ellene, érte imádkozzunk.
Igen, mindig szükség van Péter utódának is az imákra. Az ő látogatása óta eltelt egy esztendő, ez talán elég idő arra, hogy az ember mérleget vonjon, vajon mik azok a gyümölcsök, amelyek beértek, és melyek azok, amik még befognak az apostoli látogatás nyomán.
Sok évtized papi szolgálata után azt biztosan merem állítani, hogy a lelki gyümölcsök lassabban érnek be, mint a fizikális dolgok, amiket innen oda teszünk, akkor az ott van. A lelki dolgokban ez az alakulás, változás lassabban megy. De amit úgy a visszajelzésekből következtetni lehet, mindenki megértette azt, hogy az egyháznak a béke és a Jézusi úton kell haladni, és mi magyarok egy olyan sajátos geopolitikai helyzetben vagyunk, és a katolikus egyház révén még inkább erős ez a helyzetünk, hogy kelet és nyugat között egyrészt összekötő híd legyünk, emlékezzünk rá, a Szent Atya egy évvel ezelőtt is, de most is hivatkozott arról, hogy Budapest a hidak városa, tehát az összekötés a kelet és nyugat között a mi feladatunk, de azt gondolom, hogy most konkrétan a mai helyzetben pedig mindenféleképpen a béke mellett való kiállásunk, a béke mellett való kardoskodásunk nagyon fontos, a Szent Atya mostani beszédében is erre külön kitért.
Veres András püspök úr mutatta be az első zarándoknapon kedden a Lateráni Szent János Székesegyházban a Szent Misét. Én akkor kicsit kihúztam magam, hiszen a pápa itt szokott a római papsággal találkozni, és hát ez az egyik, hanem a legfontosabb templom Rómában. Akkor püspök atya úgy fogalmazott, idézve egy sírfeliratról, hogy Róma kicsit mindannyiunk hazája. Vajon ezt a sok zarándok most átélhette?
Én nagyon szeretném, hiszen a beszédemben is azért utaltam Lászai Jánosnak erre a sírfeliratára a 16. századból, mert ez engem mindig büszkeséggel töltött el, ahányszor a Szent Stefan Rotondo templomban jártam, és mint a német-magyar kollégium diákja gyakran megfordultam ott, én mindig büszkeséggel mutattam a németeknek, osztrákoknak, hogy nézzétek, 16. században egy magyar honfitársunk, aki a magyar gyóntató volt itt Rómában, egy ilyen emléket hagyott maga után, mert azt hiszem, hogy a hitünk alapján, a katolikus egyházhoz való tartozásunk alapján Róma valóban minnyájunknak az otthona, és szerettem volna a beszédemmel megerősíteni ezt az érzést, hiszen itt van egyházunknak a központja, itt vannak az apostoloknak, vértanúknak a sírjai, ahová igyekeztünk néhány helyre ellátogatni, illetve, ami szintén fontos, hogy Szent Péter mai utódát itt köszönhetjük, aki abban a megtiszteltetésben részesített bennünket, hogy nem a szerdai általános kihallgatás mellett, után, előtte, hanem egy külön kihallgatáson fogadott bennünket a 6. Pál kihallgatási teremben. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb megbecsülést nem kaphattunk volna.
Elég, ha arra gondolunk, hogy 2 évben egymás után tulajdonképpen ellátogatott Magyarországra, bár az egyik nyilván egy nemzetközi esemény volt, de mégiscsak vendégül láthattuk őt, tekintettel arra, hogy az egész világon várják Péter utódának a látogatását. Nekünk ez egy ilyen kiemelt szerep, és azt hiszem, hogy ehhez mérten hálásnak és boldognak kell lennünk.
Igen, az első látogatás után sokan egy kicsit méltatlankodásoknak adtak hangot, mert nem értették, nem tudták ennek a kontextusát, hogy az egy nemzetközi esemény volt, az 52. Eucharisztikus kongresszus. Ez érthetően a Szent Atyát arra biztatta, hogy a záró eseményre nem mindenhová szoktak elmenni, de hová el tudnak menni, elmennek. Így ide ő is eljött, hogy ott a világ egyházat ennek a fontos eseménynek a lezárásaképpen köszöntse, de már akkor az elutazásakor egyértelművé tette, hogy szívesen eljön Magyarországra újra egy apostoli látogatásra, lelkipásztori látogatásra, és ezt igyekeztünk is, szokták mondani, hogy addig kell ütni a vasat, míg meleg, igyekeztünk is életben tartani, és nagy örömünkre szolgált, hogy betegsége, gyengélkedése ellenére tavaly igent mondott a Szent Atya, holott utólag megtudtuk, hogy ezzel a környezetében többen óvták ettől a látogatástól, mert nem volt olyan erős egészségi állapota, de ő azt mondta, hogy ő megígérte és jönni akar, jött.
Visszatérve egy kicsit a homiliára, amelyet a Lateráni Szent János Bazilikában mondott, megragadott az a gondolat, hogy ha Krisztus velünk van, akkor nincs mitől félnünk. Vajon ezt a mindennapokban hogyan lehet megvalósítani?
Olyan azt gondolom, hogy erről minden kereszténynek bőven van tapasztalata, mert amikor már végképp elkeseredünk és kilátástalannak látjuk a dolgainkat, akkor minden ember, még talán nem hívő is Istenhez fordul segítségért, de mi abban a tudatban élhetünk, az evangélium arról szólt, hogy Jézus azoknak, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak, azt mondta, hogy az atyától senki nem ragadhatja el őket. Tehát ebben a biztos tudatban élhetünk, hogy Isten kezében vagyunk, ahogy egy ifjúsági énekre is utaltam, Isten tenyerén vagyunk, miért félnénk, hiszen Isten, ami mennyei atyánk, gondviselő Istenünk, segít bennünket. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nem lennének nehézségeink, bajaink, dehogy nem, hiszen ebben a világban, amelyben élünk, mi is gyengék, bűnösek vagyunk, mások is, ennek a következménye nyilván kihat reánk is, de akik Istenben bíznak, Isten irgalmas szeretetét ismerik, azok könnyedebben talpra tudnak állni, és tudnak menni tovább az élet útján, mert Isten tenyerén érezhetik magukat.
Azt hiszem, hogy ez a nemzeti zarándoklat ehhez a biztonságérzethez még hozzátett, és most a záró esemény után úgy térhetnek haza az zarándokok, hogy megtelik a szívük örömmel, hálával, és remélhetőleg ezt át tudják adni a többieknek is.
Olyan jó volt, tegnap a Szentmise után szabadabb volt a program, csoportok külön-külön mentek, hiszen azt nem akartuk, hogy egy helyre 1200 embert odavigyünk, tehát eleve úgy szerveztük, hogy a különböző csoportok különböző helyekre hadd menjenek, ki mit tart igazán fontosnak, látnivalónak, és léptennyiben belebotott az ember magyar csoportokba, és olyan lelkes arcokat látott az ember, mosolygósakat, én azt gondolom, hogy aki itt van, átéli ennek a zarándoklatnak az örömét, ezek a közös imádságaink, a szentmisék, most a Szent Atyával való találkozás, ez mindenféleképpen előhozza az ember szívéből azt a lelkesedést, hogy jó kereszténynek lenni, jó Krisztushoz tartozni, és jó a katolikus egyház központjában, amely mindnyájunk otthona, mint említettük, itt lenni. Nagy öröm ez mindnyájunknak.
Köszönjük szépen Veres András püspök atyának, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival.
Én is köszönöm az érdeklődést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Teres András püspökkel Gedő Ágnes készítette a beszélgetést. Egység Krisztusban Istennel. Sajgó Balázs atya elmélkedése Húsvét 5. vasárnapjára.
Ahhoz, hogy jól értsük Jézusnak a szőlőtőről és szőlővesszőkről szóló hasonlatát, tisztáznunk kell a Krisztus név lényegét. Jézusnak ez a címe, a Krisztus szó a görög krisein felkenni szóból származik, tehát felkentet jelent. A Krisztus név tehát felkentséget jelent egy küldetés beteljesítésére. Jézusnak tehát a Krisztus megnevezése nem a család nevét jelenti, hanem a küldetését. Jézus az ő földi élete alatt ezt a küldetést teljesítette be, egészen Krisztussá vált. Ez a küldetés pedig nem más, mint megmutatni az isteni élet útját és beteljesíteni ezt az életet. Jézusnak a Krisztusi életében teljesen felragyog az Isten. Így joggal nevezheti magát szőlőtőnek, hiszen mindig azt tartotta szem előtt, hogy az Atya munkálkodjék rajta és ő benne, Szent Lelke által. Jézus hasonlatában tehát az Atya a szőlőműves, Jézus pedig Krisztusként az igazi szőlőtő. Ha egyénként Krisztust tartom szem előtt, azt az életet élem, amelyet ő elénk élt az Atya Isten tetszésére, akkor élem meg igazán szőlővessző mi voltomat. Ha egyénként tudom, hogy szőlővessző vagyok, akkor csak annyi a feladatom, hogy rajta maradjak a szőlőtőn, Krisztuson, és az ő életét tanuljam, éljem, hiszen csak azt élve tudom jól tanulni. Az információk szükségesek, de transformációt, igazi megváltozást csak a Krisztusban való élet ad. Ha erről a tőről leszakadok, elindul az elszáradás folyamata, és nem tudok gyümölcsöt teremni. A Krisztusban való élet, a szőlőtőn való élet, a szőlőtőben levő nedű ad igazi életet. Ezért szükséges rajta maradnom másokkal együtt. Ha ugyanis elkezdem élni ezt a krisztusi életet, akkor találkozni fogok azokkal, akik szintén erre törekszenek. És akkor Krisztusban közösségként élünk. Ha nem akarok ránézni a másik emberre, nem kapcsolódom hozzá, keresve benne is az elrejtett Krisztus arcot, akkor az történik, amelyet a befejező történet tár elénk. 6 ember az északi tenger eldugott szigetén találta magát. Nem volt sok minden birtokukban, de mindegyiknél volt egy darab fa. Középen egy kis tűzrakás tüzelő hiányában kihunyóban volt, azelőtt még valakik tüzelhettek. A hideg pedig egyre elviselhetetlenebbé vált. Az egyik közülük egy nő volt, de a fellobbanó láng egy sötétbőrű, bevándorló arcát világította meg. A nő észrevette. Összeszorította ujjai között fadarabját. Miért használja el fáját, hogy melegítsen egy naplopót, aki azért jött, hogy elvegye a kenyeret és a munkát? A mellette lévő férfi felismert valakit, aki nem tartozott az ő pártjához. Soha nem fecsérelte volna el szép fadarabját egy politikai ellenfére. A harmadik rosszul öltözött ember volt, és még jobban összehúzta a kopott kabátját, elrejtve fadarabját. Azt gondolta, a szomszédja minden bizonnyal gazdag. Miért használja faágát egy pénzes zsákra? A gazdag ember, ahogy ott ült, javaira gondolt, 2 villájára, 4 autójára és tetemes bankszámlájára. Mobiltelefonja akkúja lemerült. Fadarabját minden áron meg kell őriznie, nem pedig azokért a lustákért és ügyefogyottakért elhasználnia. A bevándorló sötét arca bosszúálló lett a kialudt tűz halvány fényében. Szorosan összezárta ujjait fadarabján. Jól tudta, hogy azok a fehérek mindnyájan lenézik. Soha nem tette volna fáját a tűz parazsára. A szomorú csoport utolsó tagja kicsinyes és bizalmatlan volt. Nem tett semmit, amiből ne származott volna haszna. Csak annak adni, aki ad – ez volt kedvenc szavajárása. Azt gondolta, drágán kell megfizetniük nekem ezt a darab fát. Így találtak rájuk. Öklükben szorították a fadarabokat, mozdulatlanul a fagyhalálban. Nem a külső hidegtől haltak meg, hanem a belsőtől. A húsvéti 50 nap egyben előkészület a pünkösdre is. A húsvéti 5. vasárnap evangéliumának hasonlata, és a történet két utat tár elém. Megmaradni Krisztusban, ő benne élni egyénenként és közösségként, vagy a magam életét élni. Szerintem tudjuk, melyik a helyes út.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára, Egység Krisztusban Istennel címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Imája.
Ó tisztaságos szűzanya, öntözd meg isteni fiat szívét könnycsepjeiddel, indítsd őt könyörületre irántunk, hogy legyőzhessük a rossz szellemét, és Isten irgalma szeretete ajándékozza nekünk és minden embernek az üdvösségünkhöz szükséges kegyelmet. Gyermeki alázattal és bizalommal jövünk hozzád, és kérünk, hogy könyörög érettünk áldott könnyeid erejével. Ó fájdalmas anya, a te könnyeid lerombolják a pokol országát. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak benne.